Negyedik fejezet. Táborozás és hadgyakorlat. Újabb ismerősök. Meghívást kapnak vidékre. Igen sok olyan szerző van, aki vonakodik attól, nem csak balgán, hanem egyenesen tisztességtelen módon, vonakodik attól, hogy megnevezze azokat a forrásokat, ahonnét értékes adatait merítette. Mi másként gondolkozunk. Mi mindössze arra törekszünk, hogy becsületesen elvégezzük a sajtó alá rendezés felelősségteljes munkáját, és ha más körülmények között talán arra is ösztökélne bennünket a becsvágy, hogy igényt tartsunk ezeknek a kalandos történeteknek a szerzőségére, az adott helyzetben az igazság nem engedi meg, hogy egyéb érdemmel büszkélkedjünk, mint azzal, hogy a kellő hozzáértéssel csoportosítottuk, és pártatlanul, részrehajlás nélkül adtuk elő ezeket a viszontagságokat. A Pickwick Club jegyzőkönyve a mi kútforrásunk. A mi munkánk pedig a kútforrásból táplálkozó városi vízművek munkájához hasonlítható. Mások fáradozása összehordott számunkra egy óriás, teletartályra való fontos adatot. Mi csupán felhasználjuk, útnak indítjuk ezeket a feljegyzéseket. Gondoskodunk róla, hogy ezeken a lapokon keresztül eljussanak tiszta és iható, élvezhető formában a Pickwickista bölcsességre szomjazó emberiséghez. Ebben a szellemben tehát, és szilárdan kitartva elhatározásunk mellett, hogy mindig lerújjuk hálánkat a felhasznált adatok kiváló szerzőinek, őszintén bevalljuk, hogy a következő két fejezetben elbeszélt történet részleteiért elsősorban Snodgrass úr feljegyzéseinek vagyunk adósai. És miután ilyeténképpen eleget tettünk lelkiismereti kötelességünknek, most már minden további nélkül bele is kezdhetünk ebbe az elbeszélésbe. Másnap reggel Rochester és a szomszédos városok egész lakossága már korán talpon volt, és nagy lárma, jövésmenés folyt, nagy izgatottság uralkodott. Nagy gyalogsági díszszemlére készülődtek. A csapatok főparancsnoka egy csomó gyalogezret hadgyakorlatát óhajtotta megtekinteni sas pillantásával. Már felépítettek számos rögtönzött erődítményt, s a hadgyakorlat célja az volt, hogy megostromolják és elfoglalják a fellegvárat, azon kívül egy aknát is készültek felrobbantani. Pickwick úr, miként olvasóink, hallgatóink már kitalálhatták abból a rövid kis kivonatból, amit a Chathamről szóló leírásából ismertettünk, lelkes rajongója volt a hadseregnek. Nagyobb gyönyörűséget el sem tudott volna képzelni, mint egy ilyen katonai parádét. Ami egyébként klubtársainak legsajátabb érzéseivel is tökéletesen összhangban volt. Ennél fogva ők is már korán talpon voltak, és szaporán igyekeztek a tettek színhelyére, ahová minden irányból özönlött a nép. A katonaság viselkedésén minden jel arról tanúskodott, hogy ez a közelgő nagy díszszemle hihetetlenül nagyszabású és nagy fontosságú dolog lesz. Őrszemeket állítottak fel, hogy szabadon tartsák a terepet a csapatok számára. Az ütegeknél pedig külön legények őrizték a helyet a hölgyeknek. Őrmesterek futkostak fel alá, pergamenbe kötött szolgálati naplókkal a hónuk alatt. Balder ezredes úr viszont teljes katonai díszben, hol idevágtatott a lován, hol amoda, és nagyszerűen táncoltatta, faroltatta két hátsó lábán, ágaskodtatta a paripáját az emberek között. Miközben iszonyatosan ordítozott és egész embereket, az arca pedig ijesztően kivörösödött, minden elképzelhető ok és alap nélkül. Katonatisztek száguldoztak előre-hátra, előbb Balder ezredessel értekeztek, majd parancsokat osztogattak az őrmestereiknek, aztán végleg elrohantak valamerre. Még maguk, a közlegények is olyan titokzatosan ünnepélyes arcot vágtak fényes puskáik mögött, hogy ez is csak azt mutatta, rendkívüli jelentőségű dologról van itt szó. Pickwick úr három társával együtt a sokaság legelső soraiban foglalt helyet, és türelmesen várták a parádé kezdetét. A tömeg percről percre nőtt, és Pickwick úrék, hogy megtarthassák a jó helyüket, kénytelenek voltak szakadatlanul viaskodni, ami nagyon jól lekötötte a figyelmüket arra a két órára, amíg várakozniuk kellett. Egy ízben, hátulról, egy váratlan nagy lökést kaptak. S Pickwick urat kitaszították a sorból, úgyhogy néhány lépéssel előbbre került, de oly fürgén és olyan nagy gyorsasággal tette meg ezt a néhány lépést, ami egyáltalán nem illett a szokásos higgadt és komoly viselkedéséhez. A következő pillanatban már fel is szólították, hogy lépjen vissza a sorba, s egy karabé boldogabbik vége, hol Pickwick úr lába ujjára csapott le, hogy figyelmeztesse erre a felszólításra, hol pedig a bordái közé döfték, hogy ilyen módon bírják engedelmességre. Később néhány tréfáskedvű úr, miután oldalvást testületileg előre nyomakodtak, és miután Snodgrass urat az emberi ellenálló képesség végső határáig összenyomták, megkérdezték tőle, hogy mi a csodát lehet itt látni. S amikor Winkle úr kifejezte jogos felháborodását a durva támadás fölött, amelyre ők semmi okot nem adtak, valaki hátulról benyomta a kalapját az orrára, és arra kérte, hogy legyen szíves zsebre vágni a fejét. Mindez, és még sok más hasonló kézzelfogható szellemesség, párosulva Tapman úr érthetetlen eltűnésével, akinek egyszerre csak nyoma veszett és semerre sem találták, mindez a helyzetüket végeredményében inkább kínossá tette, mint kellemessé vagy irigylésre méltóvá. Végre nagy sokára felmorajlott a tömegben az a tompa zúgás, amely rendszerint jelezni szokta, hogy megérkezett, amire éppen vártak. Minden szem az erőd kiskapuja felé fordult. Néhány percnyi feszült várakozás után megjelentek a zászlók vígan lobogva a szélben, a puskák csillogtak-villogtak a verőfényben, és egyik menetoszlop a másik után özönlött ki a térre. A csapatok megálltak, rendekre tagozódtak, vezényszó harsant fel, csattogtak a puskák, ahogy mindnyájan fegyverrel tisztelektek. A főparancsnok, Balder ezredes és számos más tiszt kíséretében végig lovagolt az arcvonal előtt. A katonabandák rázendítettek, egyszerre valahányan. A lovak ágaskodtak, hátráltak és csapdostak a farkukkal minden irányban. A kutyák ugattak, a tömeg kiabált, a katonák válhoz emelték a puskájukat, és jobbra is, balra is, ameddig csak a szem ellát, semmi más nem lehetett látni, mint vörös zubbonyok és fehér nadrágok, mozdulatlan, vigyázban álló hosszú-hosszú sorait. Pickwick urat teljesen lefoglalta az a kis balesete, hogy a lovak lába alá került, majd pedig csodával határos módon valahogyan kievickélt alóluk. Úgyhogy nem élt rá megfigyelni az eléje tárló látványt, csak amikor már odáig fejlődtek a dolgok, ahol a leírásunkat abbahagytuk. Amikor végre sikerült talpra állnia és szilárd talajt érzett a lába alatt, határtalan boldogsággal és gyönyörűséggel nézett végig a sok-sok katonán. Hát van ennél szebb? Kérdezte Winkle úrtól. Nincs, felelte Winkle úr, akinek egy-egy alacsony termetű ember állt mindig a két lábán, és már vagy egy jó negyed órája. Igazán nagyszerű, lélekemelő látvány, mondta Snodgrass úr is, akiben megmozdult a költői lelkesedés, és kezdte őt sebesen magával ragadni. Itt állnak nagyszerűen felsorakozva ahhoz a hős védelmezői, a békés polgárok előtt, és csak úgy sugárzik az arcuk. De nem elvadult harciasság sugárzik róluk, hanem a békés művelődés vágya, csak úgy ragyog a szemük. De nem a bosszú szomj és a harácsolás szilajlángja ragyog benne, hanem az emberiesség és az értelem szelíd fénye. Pickwick úr szívvel lélekkel helyeselte ennek a dicsőítő ódának az alapeszméjét, csak a szövegezését nem tudta teljes egészében magáévá tenni. Az értelem szelíd fénye ugyanis elég bágyattan pislákolt a vitézharcosok szemében, legalábbis amikor elhangzott a vigyázz vezényszó, a nézők nem láthattak egyebet, mint néhány ezer mereven maga elé bámuló, tökéletesen kifejezéstelen szempárt. Most már remek helyünk van, mondta Pickwick úr, ahogy szétnézett maga körül. A tömeg közben szétoszlott, lassacskán odább húzódott, s már majdnem egészen egyedül voltak. Nagyszerű helyünk van, felelte Snodgrass úr és Winkle úr egyszerre. Mit csinálnak most? Mi következik? Kérdezte Pickwick úr, s feltette a szemüvegét. Úgy látszik, mondta Winkle úr elsápadva, Úgy látszik, lőni akarnak ránk.
Ne beszéljen bolondokat, mondta Pikvik úr hadarva.
De, én is úgy látom, hogy csak ugyanezt akarják, vágott közbe Snodgrass úr kissé ijetten.
Lehetetlen, felelte Pikvik úr.
De alig, hogy ezt kijelentette, az egész katonaság valamennyi gyalogezred felemelte a puskáját, és megcélozta a Pikvik kistákat, mintha ők volnának a közös ellenségük. Aztán eldördült a világ legrettenetesebb és legfélelmetesebb sortüze, és a földteke szinte alapjaiban rendült meg tőle, és majdnem lerázta a hátáról a békés öreg urat. Ebben a válságos helyzetben, kitéve a vaktöltények villámló tüzének, a másik oldalról pedig egy újabb csapattest hadmozdulataitól szorongatva, Pikvik úr teljesen megőrizte a hidegvérét és olyan önuralomról tett tanúságot, ami a nagy szellemek nélkülözhetetlen velejáró tulajdonsága. Megragadta ugyanis Winkle úr karját, és Snodgrass úr mellé lépve komoly hangon arra kérte őket, ne felejtsék el, hogy a megsüketülés veszedelmén kívül pillanatnyilag semmiféle más veszedelemtől nem kell tartaniuk, mert hiszen csak vaktölténnyel lövöldöznek.
De, hát ha valamelyik katona tévedésből élesre töltötte a puskáját, okoskodott Winkle úr, s maga is elsápadt erre a gondolatra, amely saját fejében született.
Épp most hallottam fütyülni valamit a levegőben, egy éles fütyülést, a fülem mellett süvített el.
Legjobb lesz, ha lehasalunk a földre, nem? Kérdezte Snodgrass úr.
Nem, már abba is hagyják, mondta Pikvik úr. Még ha remegett is a szája széle, még ha fal fehérre is vált az arca, a halhatatlan férfiú ajkát nem hagyta el egyetlen szó sem, amely félelmet vagy bátortalanságot árult volna el.
Pikvik úrnak igaza volt. A tüzelést abba hagyták, de jóformán még annyi ideje sem maradt a kiváló elnöknek, hogy gratuláljon önmagának, amiért ilyen pontosan eltalálta, amikor már is megmozdult az egész arcvonal. Harsány vezényszó szállt végig a sorokon, s mielőtt a pikvikisták kitalálhatták volna, hogy mi lesz ebből az újabb hadmozdulatból, valamennyi gyalogezred, szuronyszegezve, futó lépésben indult rohamra, egyenesen az ellen a kis terepszakasz ellen, ahol Pikvik úr ácsorgott a kis barátaival. Az ember halandó, gyarló lény, s az emberi bátorságnak is megvan a maga határa. Pikvik úr egy másodpercig farkas szemet nézett a pápa szeme mögül a közeledő sokasággal, aztán fogta magát, sarkon fordult, és nem akarjuk azt mondani, hogy megfutamodott. Elsősorban azért nem, mert ez méltatlan kifejezés volna, másodszorban pedig azért nem, mert Pikvik úr termete az ilyen gyors visszavonulásra semmi esetre sem volt alkalmas. Szóval sarkon fordult és elvonult, amilyen sebesen csak vitte a lába. Minden esetre olyan gyorsan, hogy csak akkor vette észre, hogy milyen félszeg helyzetbe került, amikor már késő volt. A másik oldalról fenyegető csapattesteket, amelyek néhány perccel előbb megzavarták Pikvik urat, azért vonultatták fel, hogy a fellegvár elleni színlelt támadás visszaverését mímeljék. Minek következtében Pikvik úr és két társa váratlanul két hosszú arcvonal közé szorult be. Az egyik arcvonal gyors ütemben nyomult előre, a másik pedig szilárdan megvetette a lábát és várta az összecsapást az ellenséges erőkkel. Hé! Ordították az előre nyomuló hadsereg tisztjei. Félre az útból, kiabálták a védősereg tisztjei. De hová menjünk, jajongtak a Pikvik kisták izgatottan. Hé, csak ilyesféle válaszokat kaptak. Aztán hirtelen egy pillanatra vad riadalom támadt, dobogó, súlyos léptek zaja, majd egy heves lökés, visszafojtott nevetések, s a rohamozó ezredek már is messze jártak, Pikvik úr két lába pedig az ég felé kalimpált. Snodgrass úr és Winkle úr mind a ketten egy-egy akaratlan bukfencet vetettek, noha meglepő élénkséggel. Aztán az első dolog, ami Winkle úr szeme elé tárult, miközben a földön ülve egy sárga sejemzsebkendővel igyekezett elállítani az orravérét, nagyra becsült elnökének hajtóvadászata volt, a kalapját kergette. Már elég messze jártak, Pikvik úr szaladt, a kalap pedig játékos könnyedséggel gurult el mindig az orra elől, egyre távolodva. Az ember életében ritkán okod kellemetlenebb mulatság, és ritkán találkozik olyan csekély megértéssel és részvéttel, mint amikor tulajdon kalapját kergeti. Rendkívüli hidegvérre és különlegesen éles ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy elfogjunk egy kalapot. Nem szabad elsietni a dolgot, mert ha túl gyorsak vagyunk, elgázoljuk a kalapot. De az ellenkező végletbe sem szabad esnünk, mert akkor végképp eltűnik a szemünk elől. A legjobb módszer szépen lépést tartani vele, óvatosan, szemfülesen lesni az alkalmat, amikor lecsaphatunk rá, lassacskán elébe kerülni, aztán egy villámgyors lebukással megragadni, ahol érjük, és erélyesen a fejünkbe csapni. Közben, egész idő alatt, derűsen mosolyogva, mintha magunk is ugyanolyan jó tréfának tartanánk a dolgot, mint a többiek mindnyájan. Kellemes, enyhe szél fújt, és játékosan görgette maga előtt Pikvik úr kalapját. Fújt a szellő, fújt Pikvik úr is nagyokat, a kalpak pedig csak gurult, gurult, vígan, ficánkolva, mint egy virgonc delfin az erős tengerárban. És el is gurult volna úgy, hogy Pikvik úr soha nem éri utol. Ha a gondviselés fel nem tartóztatja útjában, éppen akkor, amikor a tudós férfiú már azon a ponton volt, hogy feladja a további küzdelmet, és sorsára bízza fejfedőjét. Pikvik úr, miként már mondottuk, végképp kimerült, és abba akarta hagyni a hajtóvadászatot, amikor a kalapját elég erélyesen neki röpítette a szél egy nagy batár kerekének. A batár egy csomó más jármű társaságában éppen ott vesztegelt, amerre Pikvik urat a léptei vezették. Az elnök, ahogy észrevette ezt a kedvező alkalmat, hirtelen előreugrott, birtokba vette tulajdonát, fejébe nyomta, és megállt egy pillanatra, hogy kiszuszogja magát. Egy fél perc sem telt el, amikor egyszerre csak valaki a nevét kiáltotta feléje izgatott hangon. És a hang tulajdonosában Pikvik úr nyomban felismerte Tapman barátját. Felnézett, s amit látott, az örömmel és meglepetéssel töltötte el. Egy nyitott hintóban, amelyből kifogták a lovakat, hogy a zsúfolt helyen jobban elférjenek, egy kék kabátos, részgombos, bordás bársony térnadrágos, magas csizmás, nagy kövér öreg úr állt, mellette két sálkendős, tollas kalapos fiatal hölgy, egy fiatalember, aki szemmel láthatólag szerelmes volt az egyik tollas kalapos sálkendős fiatal hölgybe, továbbá egy bizonytalankorú asszonyság, nyilván az előbbi hölgyek nagynénje, és Tapman úr. Tapman úr, de olyan fesztelenül és elfoglatlanul, mintha gyerekkorától fogva ebben a családban nőtt volna fel. A nyitott hintó hátuljára rá volt kötözve egy hatalmas méretű élelmiszeres kosár. Egyike azoknak a kosaraknak, amelyekről a tűnődésre hajlamos emberfőnek mindig hideg sült csirkék, füstölt nyelvek és boros palackok jutnak az eszébe. A bakon pedig egy elhájasodott, rőtvörös képű gyerek ült, álomkórosan bóbiskolva, akiről az éles eszű megfigyelő már az első pillantásra tudta, hogy nem lehet más, mint az előbb említett kosár tartalmának hivatalos kezelője, ha elérkezik az étkezés ideje. Pikvik úr egy futó pillantással felmérte ezeket az érdekes látnivalókat, amikor hűséges tanítványa másodszor is üdvözölte. Pikvik, Pikvik, kiáltotta Tapman úr, jöjjön már ide, gyorsan, gyorsan! Jöjjön, jöjjön, uram, legyen szerencsénk, mondta a kövér öreg úr. Joe, fene a beledbe, te kölyök, már megint elaludtál. Joe, erezd le a felhágót! A hájas gyerek lassan lekeszmergett a bakról, leeresztette a kocsi felhágóját, és kinyitotta Pikvik úr előtt a hintó ajtaját. Ebben a percben ért oda Snodgrass úr és Winkle úr. Elférünk itt mindnyájan, uraim, mondta a kövér úr. Ketten belül, egy a bakon. Joe, csinálj helyet a bakon az egyik úrnak. No, jöjjenek hát, uraim, mondta a kövér öreg úr, és azzal kinyújtotta a kezét, és erőnek erejével felsegítette a hintóba először Pikvik urat, utána pedig Snodgrass urat. Winkle úr felszállt a bakra, a hájas fiú is visszakapaszkodott melléje a kakasülőkéjére, és azon nyomban el is aludt. Újra. No, uraim, mondta a kövér öreg úr. Hát, igen örvendek a szerencsének. Nagyon jól ismerem magukat, uraim, ám bár maguk talán nem emlékeznek rám. A télen jártam néhányszor a klubjukban, ott töltöttem egy-két estét. Ma reggel pedig belebotlottam ebbe a Tapman barátomba itt, és nagyon megörültem neki. Hát maga hogy van, kedves Pickwick úr? Nagyszerű színben van, komolyan mondom. Pickwick úr köszönettel fogadta a szíves érdeklődést, és barátságosan kezet szorított a csizmás öreg úrral. És ön, hogy érzi magát? Fordult a kövér bácsi Snodgrass úrhoz atyai érdeklődéssel. Remekül, mi? Helyes, ez már beszéd, ez már beszéd. Hát ön uram, hogy van? Hogy van? Kérdezte Winkle úrtól. Örömmel hallom, hogy jól, de rég dolog, örvendek, higgy el, hogy örvendek neki. Bemutatom a lányaimat, uraim, az én két kislányomat. Ez meg a húgom, Rachel Wardle kisasszony. Igen, még kisasszony, úgy bizaz. Pedig már nem mai csibe, igaz-e kérem, mi? Mondta a kövér öreg úr, és tréfásan oldalba bökte könyökével Pickwick urat, jó ízűen kacagva. Jaj, bátyám, mondta Wardle kisasszony szemrehányó hangon. Ez az igazság, mondta a kövér öreg úr. Senki sem tagadhatja, ez az igazság, lelkem. Uraim, megbocsássanak, bemutatom fiatal barátomat, Trundle urat. Nohát, most már mindnyájan ismerik egymást, ezek után azt ajánlom, hogy érezzék jól magukat, és nézzük meg, hogy mi történik még. Azzal a kövér úr feltette a szemüvegét, Pickwick úr előszedte a látcsövét, mindenki fölállt a kocsiban, és a másik vállán keresztül nézni kezdték a katonaság további működését. Bámulatos dolgokat műveltek ezek a katonák. Az egyik sor a másik sor feje fölött tüzelt, aztán elszaladt. Aztán a másik sor tüzelt egy harmadik sor feje fölött, és szintén elszaladt. Aztán felsorakoztak négyszögben úgy, hogy a közepén ácsorogtak a tisztek. Aztán kötélhágcsokon leereszkedtek a sáncárokba az egyik oldalról, majd felkapaszkodtak a másik oldalán hasonló módszerrel. Továbbá leromboltak mindenféle kosártorlaszokat, és egyáltalán a lehető legvitézebbül viselkedtek. Az ütegek óriási ágyúcsöveibe olyan pompásan súlykolták bele a töltést, felnagyított nyeles, súroló rongyokhoz hasonló szerszámokkal, olyan nagyszerű előkészületek folytak, mielőtt elsütötték volna az ágyukat, és olyan iszonyatos lármát csaptak, mikor végre elsütötték őket, hogy a levegő csak úgy visszhangzott a hölgyek sikoltozásától. A fiatal Wardle kisasszonyok annyira megrémültek, hogy Trundle úr a szó szoros értelmében kénytelen volt átölelni egyiküket, mialatt Snodgrass úr a másikat támogatta. Wardle úr húgán pedig olyan súlyos idegruham lett orrá, hogy Tapman úr szükségesnek tartotta átkarolni a derekát, máskülönben talán összeesett volna. Mindenki nagyon izgatott volt, kivéve a hájas fiú, aki olyan jó ízűen aludt, mintha az ágyú dörgés altatódal lett volna számára. Joe, Joe, szólt rá a kövér öreg úr, amikor a fellegvárat bevették, és az ostromlók és az ostromlottak nekiültek ebédelni. Fene ebbe a kölyökbe, hát nem elaludt már megint. Legyen olyan jó, uram, csípjen már bele a lábába, kérném, mert másképpen nem lehet felébreszteni. Köszönöm szépen. Szedd le a kosarat, Joe. A hájas fiú, akit csak ugyan felébresztett Winkle úr eljárása, ahogyan a hüvelyk és mutató ujjak közé csippentette lábának egy kis darabkáját, megint lekecmergett a bakról, és nekifogott, hogy kicsomagolja a kosarat, méghozzá sokkal serényebben, mint várni lehetett volna tőle az eddigi tétlensége után. Hát most összép kell szorulnunk egy kicsit, mondta a kövér öreg úr. Miután elhangzott egy csomó tréfálkozás, hogy ennek a hölgyek bő ruha ujja vallja kárát, s nagy pironkodások estek a különféle huncut javaslatokra, hogy a kisasszonyok talán üljenek az urak ölébe, a társaság végül elhelyezkedett a hintóban. A hájas fiú felkapaszkodott hátul, és kezdte átadogatni a különböző evőeszközöket az öreg úrnak, aki viszont továbbadta a többieknek. Kést, villát, Joe, mondta az öreg úr.
Joe beadta a késeket, villákat, és a kocsiban ülő hölgyek és urak, valamint a bakon ülő Winkle úr sorra megkapták a hasznos szerszámokat. Tányérokat, Joe, tányérokat! Hasonló módon lezajlott a porcelánnemű szétosztása is. A sült csirkéket, Joe, add ide a sült csirkéket, fene ebbe a kölyökbe már megint elaludt, Joe, Joe! A hájas fiú kapott néhány koppantást a fejére egy sétabottal, mire nagy nehezen magához tért álomkórosságából. Gyerünk, add ide az elemózsiát! Ennek az utolsó szónak olyan nyomatéka volt, hogy felébresztette a pufók elhízott gyereket. Felpattant, sájos, dagadt ábrázatával, bamba tekintetével, vadul rámerett az ennivalókra, mi alatt kicsomagolta a kosarat. Iparkodjál, mondta Wardle úr. A hájas fiú ugyanis csak mohón szorongatott a kezében egy sült kappant, és úgy festett a helyzet, hogy teljességgel képtelen megválni tőle. A fiú végül sóhajtott egy nagyot. Még egy utolsó szerelmes pillantást vetett a hízott kappanra, aztán oda nyújtotta a gazdájának kelletlen mozdulattal. Jól van, csak igyekezzél, add ide a füstölt nyelvet, add ide a galampástétomot, keresd elő a borjú sültet meg a sonkát. Kérem, a rákot is, szedd elő a salátát a kendőből, meg a hozzávalókat. Így osztogatta Wardle úr sietősen a parancsokat, és közben átvette a különböző megnevezett ételeket és tányérokat, tálakat nyomott mindenkinek a kezébe, mindenkinek a térdére, vége láthatatlan hosszú sorban. No hát, nem nagyszerű így? Kérdezte a vidám öreg úr, amikor neki fogtak, hogy elpusztítsák mindezt. Nagyszerű, mondta Winkle úr, aki éppen egy sült csirkét metélgetett tabakon. Egy pohár bort hozzá, ezer örömmel veszem. Talán legjobb lesz, ha mindjárt feladok oda magának egy külön üveget, nem? Hálásan megköszönném. Joe! Tessék parancsolni. A hájas fiú most éppen nem aludt, mert sikerült elcsennie egy kis borjúpástétomot. Adj fel egy üveg bort ennek az úrnak a bakra. Örülök, hogy találkoztunk, uram. Részemről a szerencse. Winkle úr kiitta a poharát, és letette a palackot maga mellé az ülésre. Megengedi, uram, hogy kocincsak önnel, fordult Randall úr Winkle úrhoz. Boldogan, Isten éltesse, felelte Winkle úr, és kocintottak egymással. Aztán kocintottak sorra mindenkivel, a hölgyek egészségére, minnyájukéra. Hogy kacérkodik Emily, a kis lelkem, ezzel az idegen úrral, súgta oda a vén kisasszony nagynéni, igazi, vén kisasszonyos és nagynénis féltékenységgel Wardle úrnak a bátyjának. Ugyan én nem veszem észre, mondta a vidám öreg úr, de azt hiszem nagyon értető, nagyon természetes dolog. Pickwick úr, egy kis borral szolgálhatok? Pickwick úr, aki éppen nagyon el volt foglalva egy galampástétommal, készséggel beleegyezett. Emily angyolom, mondta a vén kisasszony nagynéni anyáskodva, ne beszélj olyan hangosan, szívecském, nem illik. Ugyan már, néni? Csak a néninek meg a kis öreg úrnak szabad hangosan beszélni, úgy látom, suttogta Isabella Wardle testvérének Emilynek. A két lány nagyot nevetett, az öreg kisasszony pedig igyekezett nyájas képet vágni hozzá, de nem sikerült neki. Ezek a fiatal lányok olyan elevenek, mondta Wardle kisasszony Tapman úrnak, jóindulatú szánakozással a hangjában, mintha az elevenség tiltott csempész áru volna, és súlyos vétséget és főben járó bűnt követne el az, aki rendelkezik vele. Ó, nagyon elevenek, felelte Tapman úr, noha nem egészen ezt a választ várták tőle. Nagyon elevenek, elragadóak. Hümmögött Wardle kisasszony, meglehetősen kétkedő hangon. Megengedi, kérem? Kérdezte Tapman úr a legnyájasabb hangján, miközben az egyik kezével megérintette a bájos récsül csuklóját, a másik kezével pedig szeliden fölemelte a boros palackot. Megengedi? Ó, uram! Tapman úr nagyon meggyőző pillantással nézte récsült. Récsül kisasszony pedig kijelentette, hogy attól fél újra elsütik az ágyukat, és ebben az esetben persze megint szüksége lesz Tapman úr támogatására. Csinosnak találja az én drága kis húgaimat? susogta szerető nagynényük Tubman úr fülébe. Csinosnak találnám őket, ha nem volna itt a nagynényük, felelte talpra esetten az udvarias Pickwickista, és egy szenvedélyes pillantást vetett Rachelre. Ó, maga haszontalan ember! De hát igazán, ha csak egy icipicikét szebb volna a termetük, nem gondolja, hogy egészen csinos lányok lennének? Gyertya fénynél? De igen, én is azt hiszem, felelte Tubman úr közönösen. Ó, maga nagy kópé, tudom, hogy mit akar mondani.
Mit? Kérdezte Tubman úr, aki egyáltalán nem akart mondani semmit.
Azt akarta mondani, hogy Isabel görbén tartja magát. Tudom, hogy ezt akarta mondani. Maguk férfiak rögtön mindent észrevesznek. Hát igen, görbén tartja magát. Ezt nem lehet letagadni. És az is bizonyos, hogy semmi a világon nem tud úgy elcsúfítani egy lányt, mintha görbén tartja magát. Hányszor mondtam már neki, hogyha egy kicsit idősebb lesz, szörnye megcsúnyul majd. Ej, de nagy kópé maga!
Tubman úrnak nem volt ellene semmi kifogása, hogy ilyen olcsón szertehet a nagy kópé babéraira. Ennél fogva bölcs, furfangos képet vágott, és sejtelmesen mosolygott hozzá.
Ó, milyen gúnyosan mosolyog, mondta a bámulattal eltelt Rachel. Szinte félek magától, komolyan mondom.
Fél tőlem.
Ó, előttem nem tud eltitkolni semmit. Tudom én jól, hogy mit jelent ez a gúnyos mosolya.
Mit jelent? Kérdezte Tubman úr, akinek halvány fogalma sem volt, hogy mit is jelenthet.
Azt akarja vele mondani, felelte a jóságos nagynéni, még halkabbra fogva a hangját, azt akarja vele mondani, hogy Isabel görbe testtartásánál még nagyobb hiba Emily kotnyelessége. Hát igen, Emily bizony kotnyeles. Ez sem tudja képzelni, hogy mennyit bánkodtam már miatta. Sokszor egészen elkeserít, sírtam is már miatta, rengeteget. De hát az én szegény jó bátyám olyan jó szívű, olyan gyanútlan ember, hogy észre sem veszi. Ha észrevenni, hát egészen biztosan meghasadna a szíve. Bár csak azt hihetném, hogy nem jelleg mi van nála, hanem csupán rossz szokás. Remélem, talán csak ugyan nem több, mint rossz szokás.
A szerető nagynéni sóhajtott egy nagyot, és lemondóan csóválgatni kezdte a fejét.
Fogadni mernék, hogy a néni rólunk beszél, súgta oda Emily, Wardle kisasszony, a testvérének. Egészen biztos, hogy rólunk beszél. Nézd csak, milyen gonosz képet vág.
Igen, mondta Isabel. Rachel néni. Drága Rachel néni.
Tessék, édes angyalkám. Úgy akódom, hogy megfázik Rachel néni. Kösse be a fejét ezzel a sejemkendővel. Igazán vigyáznia kellene a drága egészségére, édes Rachel néni. A maga korában.
Még ha meg is érdemelte Rachel kisasszony ezt a kis megtorlást, annyi bizonyos, hogy kegyetlenebb bosszút már nem is állhattak volna rajta. Hogy milyen csattanós válasz formájában fejezte volna ki a felháborodását, azt most már sohasem fogjuk megtudni, mert Wardle úr gyanútlanul másra terelte a szót. Joe-t szólongatta egyre erélyesebben. A fene ebbe a kölyökbe, mondta az öreg úr, hát nem elaludt már megint.
Furcsa egy fiú, mondta Pickwick úr, mindig így elalszik?
Mindig elalszik, mondta az öreg úr, örökké csak alszik, álmában végzi a munkáját, járás közben is alszik, és ha felszolgál az asztalnál, akkor is horkol közben.
Sajátságos eset, mondta Pickwick úr.
Ó, de még milyen sajátságos eset, felelte az öreg úr. Büszke vagyok erre a fiúra, nem válnék meg tőle semmi kincsért. Valóságos természeti tünemény, ritkaság. Ide gyere, Joe, Joe! Ragd le ezt a holmit, és bontsál fel még egy palackot, érted?
A hájas fiú felállt, kinyitotta a szemét, lenyelte a hatalmas falat pástétomot, amit éppen a szájába nyömöszölt az imént, közvetlenül az elalvása előtt, aztán tunyán hozzálátott, hogy teljesítse a gazdája parancsait. Összeszedte a tányérokat, és visszarakta őket a kosárba, és közben sóváron, kidüllett szemmel nézte a lakoma maradványait. Előkerült egy új üvegbor, hamarosan ki is ürült, a kosarat visszakötözték a helyére, a hájas fiú megint felszállt a bakra, előszedték ismét a szemüveget és a látcsövet, és a katonaság újra elkezdte nagyszerű működését. ropogtak a puskák, dörögtek az ágyúk, ijedeztek a hölgyek. Aztán végül felrobbantottak egy aknát, valamennyiük nagy örömére. S miután az akna szétment 1000 darabra, a katonaság és a nézősereg is követte a példáját, és szétment 1000 felé. Hát szóval, el ne felejtsék, mondta az öreg úr, amikor befejezték a többször is félbeszakított beszélgetésüket a hadgyakorlat végén, és kezet nyújtott Pickwick úrnak, el ne felejtsék, hogy holnap várom ám magukat, mindnyájukat. Te, hogy felejtjük el, mondta Pickwick úr. A címünket felírta? Manor Major Dinglidell, mondta Pickwick úr, miután megnézte a zsebkönyvét. Úgy van, mondta az öreg úr. Legalább 1 hetet nálam kell tölteniük, úgy számítsák. Előbb úgysem engedem el magukat. Megnézhetnek majd mindent, amit érdemes megnézni. Ha azért jöttek le, hogy megismerjék a falusi életet, hát nálam lesz majd részük benne bőven. Joe, a fene ebbe a kölyökbe, hát nem elaludt már megint? Joe, segíts Tomnak befogni a lovakat! Befogták a lovakat. A kocsis felszállt a bakra, a hájas fiú felkapaszkodott melléje. Búcsú szavak röpködtek, aztán a hintó elrobogott. Ahogy a pikvikisták utána fordultak, hogy még egy utolsó pillantást vessenek szíves vendéglátóikra, a lebukó nap aranyvörös sugarai világították meg a kocsin ülők arcát és a hájas fiú körvonalait. A fiú hájas feje a mellére csuklott. Újra elaludt.